Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A német és vele az európai protestantizmus szellemi fejlődésének volt a luteránus ortodoxia kialakulása és a pietista mozgalom szárnybontása idején jellegzetes alakja, egy különutas autodidakta gondolkodó, misztikus és természetbölcselő Jakob Böhme. Böhme luteránus parasztszülők gyermekeként 1575-ben látta meg a napvilágot Görlitz mellett, Alt-Seidenberg faluban. Ott is volt kisiskolás, tovább azonban nem jutott a tudományokban, hanem szülei Schuster Inasnak adták Görlitzben. Inas éveit követően cipés segédként a kor szokásainak megfelelően néhány évig vándorolva gyakorolta mesterségét, közben azonban sokat olvasott, a kétkezi munka mellett önerejéből képezte magát, megismerkedett kora fontosabb szellemi vallási irányzataival, közötte a középkori és kora újkori protestáns misztikusok munkáival. Így olvasta az ekkor igen népszerű ezoterikus alkimista kalandor Paracelsus és a korai protestáns látnok Kaspar Schwenkfeld írásait, de az itáliai természetbölcselők kozmológiai munkáit is, 1599-ben pedig már cipés mesterként tért vissza Görlitzbe. Megnősült, egy helyi hentes mester lányát vette feleségül, műhelyt nyitott a városban, élte az iparos emberek, polgárok életét. A következő esztendőben 1600-ban kezdődtek látomásai, misztikus élményei. Első látomása egy előtte álló ónedényben megjelenő fényesség volt, amelynek megjelenése megvilágosította Isten és vele a világ lényegének keresése felé irányította elméjét, vagy ahogy ő maga fogalmaz, ez szép, kedves fény hirtelen megpillantása a titkos természet középpontjába, Isten fényességébe ragadott. Az ezt követő ismételt látomások, látások, transzállapotok arra ösztönözték, hogy keresse a hozzá hasonló módon gondolkodó, hitüket ezoterikusan megélő egyének és közösségek társaságát, idővel pedig kapcsolatrendszert épített ki, főként sziléziai nemesek, orvosok, alkimisták, sőt lelkészek között. Közben azonban látszólag zavartalanul folytatta mesterségét, mindennapi életét tagja volt a helyi egyházközségnek. Egy teljes évtized telt el így, utolsó látomása 1610-ben jelent meg szemei előtt. Ezt követően 1612-ben szánta rá magát, hogy lejegyezze régóta formálódó tapasztalatait, a vallási gondolatait. Így született meg korai, talán leghíresebb munkája, az Aurora oder Morgenröte, hajnal vagy pirkadat, amelyben a mindent átható isteni erőt és a világot Istenhez visszatérítő útról, lehetőségről elmélkedett. Mivel barátai jóvoltából a kor kissé darabosám érzelmi hatásokat kifejező költői képekben gazdag eredeti módon használt német népnyelven megfogalmazott írásai nyilvánosságra kerültek, és kezdetben még csak kéziratban, de terjedni kezdtek, a helyi lelkészek, főleg a misztikától irtózó, a racionális ortodoxia képviselőinek számító Georg Richter, a város főlelkésze eljárást kezdeményezett ellene veszedelmes téveszmék hirdetése címén. Ez a vizsgálat még 1612-ben azzal zárult, hogy Böhmének megtiltották az Aurora terjesztését és a további írást, egyébe bántódása azonban, mivel ígéretet tett a tilalom betartására, nem érte. A következő hét esztendőben valóban nem is írt semmit, ám saját szavai szerint az üldöztetés miatt egy ideig nem mertem semmit sem tenni, hanem igyekeztem Isten előtt engedelmességet tanúsítva felhagyni mindennel, és hagyni, hogy az ördög újra meg újra rám törjön gyalázva engem. 1619-től azonban túltéve magát korábbi ígéretén sorra alkotta meg Istenről, az emberről, a világ megistenüléséről szóló műveit. A következő 8 esztendőben lényegében felhagyva iparosi munkájával, eladva boltját és már csak némi kereskedésből tartva fenn magát, igen sokat alkotott, hiszen 21 mű és 74 teológiáját népszerűsítő a nagy nyilvánosságnak szánt levél került ki a keze alól, amelyek nyomtatásban is megjelentek. Mindezek hatására korábbi ellenfele Richterrel kész, aki írásban is megtámadta, valamint valóságos népmozgalmat szervezett az általa eretneknek tekintett Schuster ellen, elérte, hogy a városi tanács egy újabb vizsgálatot követően 1624 kora tavaszán felszólítsa Böhmét Görlitz elhagyására. Ekkor Dresdába ment, hogy ott a fejedelem és az udvar előtt, amelyben már több pártfogója is akadt, igazolja magát. Sikerült elérnie, hogy eszméjét veszélytelennek találják, így még 1624 nyarán engedélyt kapott a hazatérésre. Ezt követően még kereskedelmi és nyomdai ügyeket intézve több kisebb utazást tett, november elején azonban ágynak esett, és 1624. november 17-én, élete 49. esztendejében Görlitzben meghalt. Nikolaus Tamás, a közben elhunyt Richter lelkész utóda, nem volt hajlandó megjelenni halálos ágyánál, majd pedig azt is megkívánta akadályozni, hogy a helyi temető megszentelt földjébe temessék, mint veszedelmes eretneket. Egy másik lelkész a barátok unszolására vállalkozott végül a temetésre, a sírra állított emlékművet azonban buzgó fanatikusok rövidesen ledöntötték. Földi maradványai így a végső elégtételt csak évszázadokkal később nyerték el, amikor 1869-ben felállításra került Jakob Böhme, azóta is a temetőben álló emlékműve. Hagyatékának sorsa kedvezőbben alakult, hiszen összes műveinek sokkötetes első kiadása tisztelője a holland teozófus Johann Georg Gichtel jóvoltából már 1682-ben megjelenhetett Amsterdamban, élénk hatást gyakorolva a későbbi német bölcselet szellemi élet alakulására. Böhme életművének az első lényegében befejezetlen munka az Aurora után következő fontos darabja, amellyel újrakezdte írói munkálkodását, a részben latin címe De Tribus Principis ellenére ugyancsak német nyelvű, az isteni lények három alapelvét tárgyaló munka volt, amelyben Isten önmagában vett szellemi, a teremtett világban megvalósuló anyagi és az emberben meglévő lelki lényegéről fejtette ki a maga elgondolását. Erre következett az 1620-ban készült az Ige megtestesülése című írás, a lényegében krisztológiai mű, amelyben a megtestesülés és a megváltás eseményeit az isteni és emberi tudat egyesüléseként az eredeti, bűn előtti emberi állapot helyreállításaként értelmezte. Szorosan kapcsolódott ehhez az ugyancsak 1620-ban készült az Ember hármas élete címet viselő írása, amely az emberi lény oldaláról igyekezett megvilágítani a teremtés, a bűn, a megváltás, az Istenhez való visszatalálás folyamatát. Társult ehhez a lélek igaz tanítása címet viselő értekezés, amely a hit és a misztikus tudás az emberre annak lelki valóságára gyakorolt hatásáról fogalmazta meg Böhme gondolatait. 1623-ban keletkezett Nagy misztérium című munkájában, ugyanezt a témát a Teremtés könyve magyarázata keretében építette tovább, közben pedig elkészültek azok az írásai, amelyek főműveként rendszere foglalataként Krisztozófia, avagy a Krisztushoz vezető út címmel, röviddel halála előtt barátai és követői szerkesztésében láttak napvilágot. Ez a mű a misztikus lelki életnek amolyan kalauza, amely a bűnbánatból és az Isten általi érintettség a látás állapotából indul ki. Erre az imádság, az Istenre való ráhagyatkozás a lelki újjászületés elemzése következett. Bőme különös jelentőséget tulajdonított a bensőséges ima életnek, hiszen szerinte őt idézem, az igazán komoly imádsághoz, amikor valóban el akarunk nyerni valamit Istentől, minden időben hozzátartozik az őszinte bűnbánat és a megtérés alázata. Ima, bűnbánat, alázat. Ezen az úton érkezik el a lélek az érzék feletti lényegi valóság szemléléséhez, ami pedig ezután következik a ráhagyatkozás, újjászületés, az érzékekről való elmélkedés, majd pedig az a világosság, amely nem más, mint az isteni szemlélődés és az Istent a teljes valóságot szemlélés állapota, hogy a záró részben azután azokat a lelki alkatokat vegye bőme szemügyre, amelyek az ember lelki profilját határozzák meg, és hatással lehetnek az Istenhez vezető út bejárására. Jakob Böhme misztikus, teozófikus gondolkodó volt. Misztikájának alapgondolata a teremtés egészének Istennel való azonosítása, lényegében panteizmus, a létezés teljes egységének Istenben megvalósuló állítása. Isten él a világban, a világ él Istenben, ez a gondolat tér vissza Böhme minden írásában. Isten önmaga megvalósítása érdekében önmagában alkotja meg a világot és benne az embert. Ez a világ, amelyben a Teremtő továbbra is jelen marad, állandó alakulásban, mozgásban van. Ám magában a világban megjelenik a rossz a bűn is, mint az isteni Teremtő cselekvés szerves tagadása. Így a jó és a rossz küzdelme, a Teremtő és a teremtés egységének megbomlása válik a világ napi működésének hajtóerejévé, dinamikájának forrásává, az ember belső vívódásának alapjává. Krisztus megváltó küldetésének, közöttünk való jelenlétének a rossz feletti végső győzelem a következménye, amely az isteni és az emberi tudat egységét, egyesülését, a lélek Istenhez való visszatérését teszi lehetővé. Böhme kezdetben gyanakvással szemlélt rajongó gondolatai később a teozófia, a misztika és a pietizmus határmesdjéjén álló gondolkodó Friedrich Christoph Oettinger révén nyertek polgárjogot a luteránus lelkiségben, késői utókorában pedig Leibniz, Hegel, Schelling és a romantika, katolikus részről a teológiai romantika nagy alakja Franz von Baader merítettek misztikus panteizmusából. Hegel egyenesen az első német filozófusnak nevezte saját szellemfilozófiája és panteisztikus vallás felfogása előképeként a német bölcseleti nyelv és fogalomrendszer megteremtőjeként méltatta, rendszerét igen részletesen tárgyalta az 1820-as években tartott filozófia történeti előadásaiban. A korszak misztikával, sőt ezotériával átszőtt szellemi életében volt jelentős szereplő a Jakob Böhme és a sziléziai misztikusok szellemi hagyatékán luteránus szülők gyermekeként felnövekedett, ám életét katolikusként folytató Johannes Scheffler, aki íróként, költőként, hitvitázóként az Angelus Silesius álnével lett ismert alakja a német szellemi és vallási életnek. Scheffler Bühme halálának évében 1624-ben született, az akkor még a Habsburg birodalomhoz tartozó sziléziai Breslauban helyi földbirtokos gyermekeként. Iskoláit szülővárosában kezdte, majd Strasbourg, Leiden, Padova egyetemén orvosnak tanult. Hazatérve szülővárosában praktizált, 1649-től pedig Alsz herceg udvari orvosa lett. A medicína mellett élénk érdeklődést mutatott vallási teológiai, sőt teozófiai témák iránt, lelkes olvasója volt a középkori misztikusok, Eckhard Mester, Heinrich Seuse, Johannes Tyler munkáinak, Jakob Böhme és a sziléziai misztikusok a helyi luteránus értelmiség által buzgón forgatott írásainak. Maga is az olvasmányaiból merített misztikus szemléletnek lett a híve. Szóban és írásban is a sziléziai luteránus laikus értelmiség körében igen népszerű, ezoterikus eszméket kezdett hirdetni. A misztikus és panteisztikus törekvéseket hevesen elutasító helyi luteránus ortodoxia ezt igen rossz szemmel nézte, miközben ő a spirituális hiányérzeteire hallgatva fokozatosan a katolikus hit és lelkiség felé közeledett. E két tényező együttesen vezetett oda, hogy 1653-ban katolizált felhagyott városi és hercegi orvosi praxisával, rövidesen pedig belépett a minorita szerzetesek közösségébe, és Breslau püspökének munkatársaként bekapcsolódott a katolikus restauráció munkájába, majd császári udvari orvosi kinevezést kapott. E kettős minőségében 1664 és 66 között a neofiták buzgalmával vett részt a protestánsokkal szembeni vitában, amely a katolikus egyház pozícióinak megerősödéséhez vezetett. Scheffler pedig ezt az ügyet főként egyháztani témákat tárgyaló teológiai értekezéseket, valamint misztikus elmélkedéseket közzétéve a hírnevét megalapozó költői művekkel is szolgálta. Élete utolsó fordulata 1667-ben következett be, amikor a világnak hátat fordítva kolostorba vonult, hogy az imádságnak és az elmélkedésnek szentelje magát, és a halál is a breslaui kolostorban érte 1677-ben, élete 53. esztendejében. Scheffler hírnevét adó költői műveinek misztikus szemlélete, túláradó dogmátlan spekulativitása, nézeteinek rejtett panteuzmusa a már említett középkori szerzők mellett Baruch Spinoza és Giordano Bruno felfogásával is mutat rokonságot. Legjelentősebb műve a rövid időre szokatlan hangvétele miatt az eretnekség gyanújába is keveredő Cherubinischer Wandersmann, az angyali vándor, amely az első kiadásban még a Geistliche Sinn und Schlussreime címet viselte, egy hittételektől mentes, bensőséges Isten-ember viszony megteremtésének epigrammákban megfogalmazott a rokokó hit és életérzést kifejezni akaró kísérlete, a teremtő és a teremtményi rend közötti polaritás feloldásának próbálkozása volt, amelyben a misztikus érzelem és a racionális értelem kereste egymást. Ez a műve elsőként 1657-ben egyházi jóváhagyással a barokk misztika szellemét felkaroló Jézus Társaság támogatásával Bécsben jelent meg, a későbbi kiadásokban azonban a gyűjtemény még jelentősen bővült. Maga a hatalmas terjedelmű, a rokokóba hajló barokk költészet formavilágát idéző versciklus, lelkiségi ihletettségű aforizmák gyűjteménye, amely 1700 rövid párversből áll, nem más, mint a szerző lelki és ima életének költői naplója, egy hívő lélek belső töprengése a hit dolgairól, élményeiről. A költemények tematikus ciklusokba oszthatók, Istenről, az emberről, saját magáról, az üdvösségről és az örök életről nyert belső tapasztalatairól, örökítette meg gondolatait a szerző, istenképe erősen panteisztikus, hiszen nem valamilyen külső valóságként, hanem a világot átjáró, azt az emberben lakozó erőként beszél a Teremtőről. Az embernek arra kell törekednie, hogy Istent befogadja és megőrizze magában. Ha nem ezt teszi, idézem, ha Isten nem fogy te benned, e perc rohamba nő, egy napig kárhozat már végtelen idő. Egy másik pár versében pedig ugyanerről így beszél. Az Isten páratlan, mert bennem s kívülem, itt s ott, mindenütt egészen van jelen. Angelus Silesius másik lelkiségi műve az 1676-ban megjelent Heilige Seelenlust, Szentlélek sóvárgás című kötete, a kibontakozó luteránus pietizmusra is jelentős hatást gyakorolt, a végidőről, a végső dolgokról kifejtett gondolatai számos lelket nyertek vissza a katolikus hitnek, művei azonban a felvilágosodás racionalizmusának árnyékában a következő évszázadban egy időre feledésbe merültek. Így költőként, misztikusként, teológusként csak a 19. századi romantika, főleg a Schlegel fivérek fedezték fel, a protestantizmusról írt gúny és vita iratainak gyűjteménye pedig a korabeli hitvitázó irodalom jelentős, a maga idejében hatásos, bár ma már csak eszmetörténeti jelentőségű gondolkodójává teszi. Kedves hallgatóim, ennyit mára, időnk végére értünk, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.